Ez itt a Pozsonyi Podcast 44. adása, én Szalai Zoltán vagyok. 6700 négyzetméteres alapterületen épülő luxusépületek egy egykori főúri majorságban. Ez lesz az Orbán család összkomfortos új birtoka az Alcsút melletti 60 pusztán. A HVG oknyomozó videóban és cikksorozatban tárta fel a miniszterelnök családjának nagyszabású építkezését. Mit építenek Orbánék és miből? Erről beszélgetünk a HVG heti lap főszerkesztőjével, Gergely Mártonnal. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Szervusz, üdv a hallgatóknak.
Narcisz, Orbán Viktor kutyája vezette nyomra az újságírókat 5 évvel ezelőtt, hogy József Nádor a Magyarországot a 19. század első felében irányító Habsburg főúr egykori birtokán az Orbán család nagyszabású építkezésbe kezdett. Azóta az újságolvasók talán meg is feledkezhettek erről a történetről. Miért kezdett a HVG újra nyomozni a témában?
Azt vettük észre a képeken, hogy elképesztő méretűvé nőtte ki magát az építkezés. Úgy kezdődött ez a történet, hogy Ferenczi Krisztina, aki sajnos túl korán távozott közülünk, nagyon jól ismerte azt a kezdeti tőkefelhalmozást, amit Felcsútés környékén Orbán Viktor, illetve Orbán Viktornak a jobbkeze Mészáros Lőrinc hajtott végre. Ő vette észre ezt a 60 pusztai birtokot is, amelyet 2011-ben vásárolt meg a miniszterelnök édesapja. Ugye úgy vásárolta meg, hogy ezt is Ferenczi Krisztától tudjuk, hogy nem volt rá igazából kimutatható jövedelme, ezért azonnal bérbe is vette azt Mészáros Lőrinc 10 évre előre, és 10 évre ki is fizette azonnal a bérleti díjat, és a bérleti díj megegyezett a vételi díjjal. Miközben nincsen arra kimutatható jel, hogy Mészáros Lőrinc valaha ezt a területet, mint bérleményét használta volna, és ugye a bérlemény idáig, tehát 2021-ig szólna, miközben 3 éve olyan építkezés zajlik, hogy ott semmiféle bérlő semmit nem tudna kezdeni vele. A Narcisz kutyai lebukás 2016-ban azt kötötte össze, hogy itt a maga Orbán Viktor van jelen ezen a területen, és ez az építkezés két nagy fázisból állt. Először rögtön a 2010-es hatalomra kerülés után volt egy építkezés, amikor ennek az épület együttesnek az úgynevezett tisztilak részét, nem véletlen valószínű, hogy pont a tisztilakot választották, a legelőkelőbb házat, azt renoválták, felújították, és a többi épületre akkor még hát vagy pénz nem volt, vagy még szerényebbek voltak, vagy még nem volt akkora az étvágy. Minden esetre az építkezés egy időre leállt, és 2018 után, a harmadik kétharmad után érezték, hogy eljött az idő arra, hogy kimutatható pénze is van az Orbán családnak, melyet ugye az Orbán kormány különböző állami építkezésein való beszállítóként gyűjthetett össze az Orbán családi cég, és ebből a pénzből tudták utána ezt a nagyszabású építkezést elindítani, ami nekünk 2021 évelején állt össze, hogy itt bizony valami teljesen más dimenzióba került, és ez a dimenzióváltás okozta azt, hogy elkezdtünk utána járni, hogy mi is zajlik, és elkezdtük azt próbálni összehozni, hogy mit tudunk összegyűjteni, milyen információkat vagyunk képesek abban a körülményben, amiben a magyar sajtó dolgozni kénytelen, még összeszedni.
A Felcsút és a környékbeli építkezések már régóta, évek óta téma nem csak a magyar, hanem a nemzetközi sajtóban is. Hogyan illeszkedik ez a majorság az eddigi már megvalósult tervekhez?
Szerintem teljesen különálló projektként is tekinthetünk rá, bár abban teljesen igazad van, hogy itt a Felcsút környéki nagy beruházásoknak az egyikéről van szó, amiben teljesen más, hogy a legtöbb beruházás eddig valamilyen fokon úgy lehetett beállítani azokat, mint a közjó és a helyi helyiek hosszú távú gazdagodását és fejlődését segítő projektek. Uh-huh. Nem hiszem, hogy Felcsútnak szüksége van egy Sancho Pancho arénára, tehát arra a 3500 férőhelyes stadionra, ami kétszeresen meghaladja a Felcsút lélekszámát, de még mindig mondhatja azt, hogy oda majd utánpótlás tornák fognak jönni, hogyha megfelelő szállodát építenek, akkor majd nem tudom én, a Real Madrid idejön edzőtáborozni, stb. Stb. Mondhatja, hogy a kisvasút segíti az idegenforgalmat, az arborétumba ölt állami pénzek segítik a turisták számának az emelését, és így tovább. Tehát, hogy a környező fejlesztéseknek egy része teljesen aránytalan az, ahhoz képest, hogy az ország bizonyos területei hogy néznek ki, vagy hogy a strukturálisan legszegényebb területek mennyi pénzhez jutnak, de ugyanakkor valamifajta közhasznosságukat bizonygatni lehet. Ez 60 pluszán el nem áll fenn. A 60 pluszát ráadásul 2019-ben Orbán Győző konkrétan a nevére is vette, tehát ez azóta a személyes tulajdona. A magyar törvények szerint ennek a negyede a Orbán Viktor egykori majdani öröksége. Uh-huh. Tehát ez a terület már nem kimutatható semmiféle közjó szolgálatában. Ez a terület egy hobbi telek, egy olyan Legoland, amit saját magának épít az Orbán család, teljes titoktartás mellett, teljes információ megvonás mellett. Ma Magyarországon úgy lehet egy 6700 négyzetméteres épületegyüttest fölhúzni, műemléki területen úgy lehet műemlékeket lerombolni, hogy semmiféle információhoz nem lehet jutni róla. Nincsen kormányhivatal, amelyik kiadná az építési engedélyi tervet, nincsen hatástanulmány, nincs a műemlékvédelmi bontási engedélynek lenyomata, nincs semmi. Nem tudjuk a kivitelezőt, nem tudjuk a tervezőt. Így lehet ma sok milliárdért építeni, azzal együtt, hogy Orbán Viktor édesapja az Orbán Viktor kormánya alatt szerzett állami beruházásokból szerzett pénzen építi ezt a Legolandot a családnak.
A történetben fontos szerepe van József Nádornak is, akit a legmagyarabb Habsburgként szoktak emlegetni. Orbán Viktor valamiféle példaképként tekinthet rá?
Orbán Viktor valószínűleg történelmi dimenzióban gondolkodik már önmagáról, és mint ilyen nyilván példaképeket is keres. Ezeknek a példaképeknek egy részét ugye szobor formájában a Kossuth téren újra megörökítette, legyen az például Tisza István. És József Nádor azért érdekes igazából, mert ő a helyi felcsúti identitásnak egy része. Tehát, hogy Orbán Viktor nagyon sokat szítták szerintem elég rossz színvonalon és elég felületesen azzal, hogy ő egy vidéki jöttment sutyó. Ez a magyar baloldal és főleg fővárosi gondolkodásban egy mélyen gyökerező, szerintem ártalmas és hibás állítás. De el tudom képzelni, hogy Orbán Viktort is zavarja az, hogy ekként kezelik, és ilyen téren a nádori álom a főhercegi múlt feltámasztásra egyfajta bizonygatása annak, hogy ő igenis egy művelt, olvasott, világjárt ember, ugyanolyan széles, felvilágosult érdeklődési körrel, mint ahogy egykoron a felvilágosult abszolutizmus Habsburg főhercegei voltak, például József Nádor. Ez szerintem az, hogy utána a oknyomozásunk során hirtelen belebotlottunk egy forrásba, aki egy könyvtárról küldött nekünk belső fotókat, amelyek 60 pusztán épülnek. Ezt a fajta műveltségi, történelmi gyökerezettségű imást célozzák tovább alátámasztani. Szóval szerintem itt ebben van egyrészt egy igazságtalansága is az ő Orbán Viktor bunkónak nézésében, viszont másik oldalról meg úgy látszik, hogy itt van egy túlkompenzálás is, amivel bizonygatni akarja, hogy erről szó sem lehet.
A videóban részletesen bemutatjátok a majorság készülő épületeit, amelyeknek a hasznos alapterületét 6752 négyzetméterre becsülitek, és hát van itt egy összehasonlítás is Michael Jordan kosárlabdasztárnak a luxus villájával. Ebből az összehasonlításból egyébként Orbánék kerülnek ki győztesen. Mit gondolsz arról, hogy mit lehet most tudni konkrétan arról, hogy mi lehet a valódi célja a családnak ezzel az egész birtokkal?
Teljesen érthetetlen. Tehát ez az, amivel igazából az oknyomozásaink során sem tudtunk rájönni, mert annyira fékevesztett. Tudod, egy Janukovics villánál az ember nem gondolkodik arra, nem gondol arra, hogy egzotikus állatokat akar valaki tartani. Orbán Viktor valószínűleg nem akar egzotikus állatokat tartani, és az édesapja sem, de valami fajtaképpen az a gondolkodás, ami a 60 pusztai beruházóban megképződött, az számunkra nem igazán fölfogható, mert földhöz ragadt emberek vagyunk, akik a kimutatható vagyonunkból megpróbáljuk fönntartani azokat a dolgokat, amiket szereztünk. Itt meg egy kicsit nem erről van szó, ennek a területnek a rezsijét szakemberek 5 milliós havi rezsiként becsülik minimál áron. Ennyibe kerül egy ekkora terület kaszálása, őrzése, kivilágítása, fűtése, hűtése, de inkább 15 millió forintról lehet szó. Tehát, hogy ki épít ma magának egy olyan területet, ami opcionálisan évi 180 millió forintba kerül, csak hogy működjön, és hogyha azt a 180 millió forintot nem rakják bele, akkor az az enyészeté lesz. Tehát ilyen téren nagyon nehéz megérteni. A könyvtárszoba, a könyvtár belső nagyon azt mutatja, hogy itt mégiscsak az van, hogy ezt a család maga akarja legalábbis részint használni. Tehát, hogy valami fajta képpen gazdálkodni is akarnak, állattartást nem, tehát amikor Orbán azt mondja, hogy ez majorság lesz, mert mindig is majorság volt, akkor egy jelentős csúsztatás van ebben a szövegben, hiszen itt egy mintagazdaságban állatokat tartottak, itt soha nem fognak többé állatokat tartani, mert az büdös. Szóval itt valami fajta ilyen ökogazdálkodási dolgok biztosan lesznek, hogy ezt a hangulatot keltsék, amit egy majorság ad, de valószínűleg nagy részt rekreációs célok lesznek, és hát aztán ki tudja. Tehát, hogy zavarba ejtő, tudom, de 1200 négyzetméternyi mélygarást nem építenek a pusztába azért, hogy utána traktorokat állítsanak bele, mert a traktorok azok állhatnak a föld felszínen is.
Igen, ugye közöltetek fotókat a készülő könyvtárnak a belső tereiről is, és hát ennek a könyvtárnak a mennyezetét klasszikus kazetták fogják díszíteni, amire nyilván egy gazdasági épületben nem lenne szükség. És ahogy említetted is, a kormányképviselő és maga Orbán Viktor is azzal úgy érvelnek, hogy gazdasági épületek épülnek 60 pusztán. Szembesítettétek valahogy azóta már a kormányképviselőit ezekkel az újabb információkkal arról, hogy itt gazdasági épületekről nehezen lehet beszélni?
Gulyás Gergelyt lehet kérdezni a magyar kormányból hetente egyszer, de a többiekhez nem lehet hozzáférni. A kancelláriai minisztert mi megkérdeztük, ő azóta kétszer is azt válaszolta, hogy ő Orbán Viktorral egyeztetett a dologról, és hogy majorságépül gazdasági épületekkel Orbán győző kimutatható bevételeiből. Ez volt az állítás. Ugye azzal nem törődött semmit, hogy még akkor is, hogyha itt minden teljesen törvény szerint működött volna, akkor is teljesen egyértelműen kimutatható, hogy pénze egy ekkora beruházásra azért van, mert állami beruházásokon lehet alvállalkozó, tehát a fiától nem független építkezéseken keresi meg azt a pénzt, amit a fiától nem független hobbira költ. De ezt figyelmen kívül hagyva, Gulyás Gergely egyébként azt állítja, hogy itt egyébként nincsen semmi látnivaló, mert maga a HVG is megírta, hogy az építkezés beleférhet abba, ami bevétele Orbán Győzőnek kimutathatóan az elmúlt 11 évben keletkezett. És mint ugye, és ez ebbe kapaszkodik, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy többségében gazdasági épületek. Amikor a könyvtárról készülő fotókat, készült fotókat leközöltük, akkor voltak éppen szinte a teljes magyar sajtó félt ezt bemutatni, tehát nem merték átvenni sem az információinkat. Ehhez képest Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón elismerte, hogy könyvtár épül és oktatószoba a Majorságban, még azt mondja, hogy ettől függetlenül is a Majorság marad. Ugye annyit tudunk, hogy a négy épületből az egyik a tisztilak, az az Orbánéknak eddig használt épülete volt ilyen tárgyalásokra. A cselédlakból könyvtár lett, akkor most már csak a két istálló maradt, amiben lehet gazdasági tevékenységet rakni, de ez a két épületet viszont földig rombolták, pedig istállónak jó lett volna. Alápincézték, négy darab liftet építettek bele, és ezeknek a házaknak is egy hasonló ívelt gerendás, nagy belmagasságot jelentő padlásterük lett, ami leginkább lakó, rekreációs és egyéb ilyen dologra látszik alkalmasnak, tehát mindenképp azt sugallja, hogy nem bontják ki az igazságot a teljes terjedelmében Gulyás Gergelyék, de a védekezésük az, hogy a videóban is pontosan meg van mondva, hogy erre akár még lehetett is pénze Orbán Győzőnek. De számomra egyébként nagyon vicces, hogy Gulyás Gergely két dolgot állít, hogy lejárató céllal csináltuk a videót, kettő, hogy a videóból kiderül, hogy minden rendben van, innentől kezdve nem tudom, hogy mi a lejáratási cél.
A birtoknak a feltárásában drónos felvételek is segítettek, ám a dróntörvényt azóta módosították Magyarországon. Ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy nem lehet többé drónos képeket készíteni az építkezésről? Ez az egyik kérdésem, és a másik, hogy mennyire valószínű, vagy mennyire bizonyítható az, hogy épp 60 puszta miatt módosították ezt a dróntörvényt?
Hogy 60 puszta miatt módosították volna, azt nehezebben lehet kimutatni. Annyi biztos, hogy miután Navalnyi nyilvánosságra hozta a Putyin fekete-tengeri palotájáról szóló drónvideóit, életbe lépett egy új magyar szabályozás, mely szerint szinte lehetetlen drónfelvételeket csinálni. Annyi engedélyt kell beszerezni hozzá, hogy gyakorlatilag minden drónról készült fotó támadhatóvá válik. Drónokhoz ugye egyébként közel is kell menni az objektumhoz, és ez a 60 puszta úgy helyezkedik el egyébként egyek és alcsú doboz között, hogy sehol a közelében nincsen semmi, tehát viszonylag jól őrizhető és jól ellenőrizhető, hogy ki jár arra. Kis repülőgépekről még lehet felvételeket csinálni, a HVG kis repülőgépről készített felvételeket mutat a dróntörvény óta, összesen háromszor készültek képek a birtokról azóta, hogy ezzel mit kezdenek, vagy ezzel ellen hogyan védekeznek, azt még nem tudni. Azt viszont lehet látni, hogy más építkezéseken, források szerint, ahol a kormánypárti politikusok a vagyonnyilatkozatukhoz nem igazán illeszkedő beruházásokat visznek, ott a munkásoktól elkérik a telefonokat a építkezés előtt, a legnagyobb titokban zajlanak, tehát hogy itt takargatva és rejtegetve történik a vagyongyarapodás, az teljesen egyértelmű.
Említette te is Vlagyimir Putyinnak a fekete-tengeri palotáját, amelyet Alekszej Navalnyi tárt fel hasonló módon, mert az a palota az valamivel nagyobb, az majdnem 18 000 négyzetméteres. Mit gondolsz arról, hogy itt egy ilyen általános valamiféle autoriter megalomán vonásról van szó, ami az autoriter vezetőknek a vonása, vagy Orbán Viktort valamilyen konkrét mindenki minta is inspirálhatta valamelyik hasonló vezetőnek a mintája, akár Vlagyimir Putyiné?
Ezt nem tudom, nem látok Orbán Viktor vagy Orbán Győző fejébe. Az viszont szerintem igaz, amit Navalnyi a videó végén mond. Ugye szokták azt mondani, és ezt Magyarországon is elhangzik, meg Oroszországban is elhangzik, meg sok korrupt rendszerben elhangzik, hogy minek lecserélni őket, amikor a másik oldal is korrupt lenne, de legalább ez a mostani, nem tudom én, megoldotta az oltásokat, vagy alacsonyan tartja, nem tudom milyen adót, vagy ilyen kifogásokat szoktak mondani. És a Navalnyi azt mondja erre, hogy egy korrupt rendszer a 21. évében gátlástalanabbul bánik a közpénzzel, mint a 20-ban, és minden évben egyre nő és fokozódik a gátlástalansága. Én szerintem Orbán Viktor személyiségéről a 60 pusztai birtok pont azt mutatja, hogy egy hasonló romlás nála is bekövetkezett. Sokan gondoltuk azt, hogy a kormányfő elsősorban a hobbiaira költi aránytalanul és indokolatlanul az ország pénzét, lásd futball, hogy ezeknél hogy a labdarúgásnál van az, hogy arányt téveszt és fölül bárkinek a magánrepülőgépére és kirepül bárhova a világon, hogy BL döntőt, hogy magyar válogatott meccset, vagy bármilyen menő találkozót lásson, de hogy önmaga valóban viszonylag jól érzi magát a gumicsizmában, a kolbásztöltéssel, és megvan egy fasírozottos zsemlével is. Tehát, hogy ezt a képet, hogy vannak érdekes dolgai Orbán Viktornak, de voltak éppen a személyiségi kultusz távol áll tőle, és az elszaladt végtelen luxus nem jellemzi, ezt úgy elhittük. És számomra ezért nagyon döbbenetes 60 puszta, mert ennek mond ellen. Annak mond ellen, hogy Orbán Viktor még értené azt, hogy még élné azt, hogy ő az nép egyszerű gyermeke. Ezt próbálja eladni, hogy ő a nép egyszerű gyermeke, de ugye a heti lapban, amikor az első cikkünk lejött, az volt a címlapon a szöveg, a nép egyszerű hercege. Már nem egy közülünk, hanem már egy Habsburg főúr. És ez a 60 puszta az, amelyik ezt bizonyítja.
Arra van valamilyen konkrét bizonyíték, vagy lehet egyáltalán bizonyítani, hogy az építkezés hátterében elsősorban Orbán Viktor áll? Tehát ugye mivel, hogy hivatalosan, ahogy ezt már vázoltad, az édesapjáé a birtok, és hát Orbán Viktornak hivatalosan nincs semmije, és hát ezzel is ugye gyakorlatilag takarózhat, de mik azok a bizonyítékok, amik mégis arra utalnak, hogy Orbán Viktor áll az egész mögött?
Hát csak közvetett bizonyítékok vannak, ugye tudjuk azt, hogy az a narcisz kutya, amelyikkel Orbán Viktor együtt fotózkodott, erre a birtokra volt az állatorvosi regisztrációban bejelentve, mert a gazdája hivatalosan Orbán Gáspár volt, aki ebben a nyilvántartásban 60 pusztai címmel volt megadva. Ugye ő Győzőnek az unokája. Lefényképezték ezen a birtokon többször Léva Janikónak, a kormányfő feleségének az autóját. Vannak olyan városi legendák, melyek különböző tárgyalások helyszíneként 60 pusztát jelölik meg, üzleti jellegű, üzleti politikai összefonódásról szóló tárgyalásoknál, melyeket nem Orbán Győző maga bonyolított, és hát a építkezésen dolgozó forrásaink is azt állítják, hogy a kormányfő maga szokta megtekinteni ezt a területet, hogy hogy áll az építkezés, de persze megtekinteti azért is, mert az apja építkezik. Sok kis közvetett bizonyíték van, tehát az, hogy például a könyvtárnak a református vallásra való utalása, ezek olyan dolgok, amelyek Orbán Viktor számára köztudottan fontosak, Orbán Győzőről meg nem tudjuk, hogy fontosak lennének. Azt is tudjuk, hogy Orbán Győző egy viszonylag szerényebb csákvári házban lakik, amely ízlésében nem tükrözi azt az ízlést, amely 60 pusztán jelentkezik. A 60 pusztai ízlés azonban tükrözi azt az ízlést, ami a miniszterelnöki hivatalban, a Kalmerilt a Kolostorban látható, és amelyet Orbán Viktor maga alakított ki. Kicsit ugye az a helyzet, hogy ha valami úgy jár, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az valószínűleg kacsa, de kimondani nem lehet. Tehát itt mindenkinek a gondolatára van bízva, hogy mennyire valószínű, hogy egy 82 éves bányavállalkozó az élete végén minden megkeresett pénzét valami olyan grandiózus dologba akarja fektetni, aminek hát nincsen igazából látható, kézzel fogható gyümölcse az ő számára. Tehát én nem tudom, tehát én bakancslistámra nem Habsburg épület építését tenném, hanem nem tudom én, látnék még valamit a világból, vagy hajóznék, vagy nem tudom, hogy mit csinálni.
Videóban azt mondod, hogy ez az építkezés nem fogja megbuktatni Orbán Viktort. Azért nem, mert nem jut el a híre elég emberhez, vagy azért nem, mert a magyar adófizetőket hidegen hagyja, hogy valószínűleg legalább részben közpénzből épít a miniszterelnök családja egy ilyen luxus birtokot?
Azt gondolom, hogy az Orbán kormány közpénzpazarlása és korrupciós szándékai köztudottak voltak az elmúlt két választásnál is, amelyen újra kétharmados bizalmat nyert. Azt lehet látni, hogy a kormánypárt képes a média kontrolljával megfelelően ellenőrzés alatt tartani azt a választói réteget, amelynek minden döntése szól. Ugye itt Magyarországon egy olyan rendszer alakult ki, amelyben a Fidesz egyetlen célja az, hogy a saját választói blokkját egyben tartsa, és teljesen közömbös minden mással szemben, és úgy látszik, hogy a kialakított médiakontroll miatt képes hermetikusan elzárva tartani az ő szavazóit a 60 pusztai hírektől, tehát ezért is tudtam azt állítani, hogy nem ez a építkezés fogja megrángatni Orbán Viktornak a hatalmát. Azért is, mert azért megint összetett dolog, neki kell ülni, meg kell érteni, át kell gondolni, értelmezni kell. Hát szóval összetettebb annál, mint ami színvonal a magyar politika jelenleg zajlik. Jelenleg ott zajlik a magyar politika, hogy Orbán Viktor egy zseni, és minden rossz akarója őt emiatt bántja. És addig, ameddig a magyar választók, tehát a magyar választókorú lakosság 32%-át körülbelül egyben tudják tartani, addig ez elég lesz a kormány többséghez.
És még arra kérdeznék rá, amit említettél végezetül, hogy a magyar kormánnyal szemben kritikus média se vette át bizonyos anyagaitokat ezzel kapcsolatban, illetve hát, hogy az ellenzék se karolta föl annyira ezt a témát. Vajon miért?
Hát ennek lehetnek azért összetettebb okai is, tehát nem kizárólag az a helyzet, hogy mert félnek, de bizonyos körökben biztosan félnek. Az az álszent szabály szokott lenni, hogy az Orbán családját nem bántjuk, mert hogy a család az szent. És ezzel én is egyetértek, mert soha nem írnánk arról, hogy Orbán lányai milyen magánéleti döntéseket hoznak. De az, hogy Orbán győző a fia kormányzása alatt állami megrendelésekből gazdagodik, az nem családi kérdés, ez üzleti és politikai kérdés, tehát kívül esik azon a dolgon, aminél szemérmesen félrefordulunk. Sokan vannak, akik ezt a szemérmes dologba belepróbálják magyarázni, és utána kimentik magukat, hogy emiatt nem írnak róla. Nyilván videót nehéz is valami fajtaképpen átvenni, nyilván az is van, hogy képeknek a hitelességéről, aki nem tud első kézből meg
bizonságot nyerni az nehezebben veszi át, de közben meg időközben Gulyás Gergely megerősítette, hogy az egy könyvtár, ami készül, azóta se cáfolták semmilyen állításunkat. Számomra a legszomorúbb ilyen téren az, amikor két héttel ezelőtt megjelent a magyar sajtóban, hogy Mészáros Lőrinc második esküvőjén Jennifer Lopez fog énekelni, és ezt állította a legnagyobb bulvárlap, meg megjelent a HVG címlapján, hogy ezek itt az Orbán könyvtár képei. Az egyiket egy bulvárlap hitelesítette, a másikat a HVG. Az egyiket estére megcáfolták, a másikat nem. Érdekes módon egyik hírt mindenki átvette, a másikat meg senki. A hírt, amit átvettek, az a Jennifer Lopez hír volt, ami estére kiderült, hogy kacsa. Hát ez végtelenül szomorú szerintem a magyar sajtóra nézve.
Valószínűleg legalább részben az Európai Unió és a magyar adófizetők forint milliárdjaiból épít luxusfarmot az Orbán család. A történetet feltáró HVG heti lap főszerkesztőjével, Gergely Mártonnal beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.
Köszönöm szépen, és üdv Szlovákiában!
A Pozsonyi Podcast 44. adását és benne Szalai Zoltánt hallottátok, kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, és olvassátok továbbra is a Gyennyik-ent. Sziasztok!